található megírva. Így szól hozzánk Isten igéje Mózes 4. könyvéből, annak 6. részéből, a 22. verstől a 27. vers végéig. Azután így szólt az Úr Mózeshez, mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az arcát rajtad az Úr, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Így tegyétek nevemet Izrael fiaira, hogy megáldjam őket. Amen. Eddig az olvasott ige, foglaljunk helyet a hirdetett ige hallgatásához.
Köszönöm szépen.
Mielőtt az ige magyarázatához, az ige hirdetéseihez fognék, csak szeretnék arra reagálni, amit a szolgálati beszámolónk után mondtál, kedves Tamás, meg hogy imádkoztál értünk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy te állsz ezen a szószéken hétről hétre, és hogy te pásztorolod, te viszed tovább ezt a gyülekezetet. Nyilván magam is figyelem, követem a szolgálatodat, nézem, hallom azt, hallgatom azt, meg hát azokkal a családokkal, barátainkkal, akikkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, ugyanezt halljuk. Úgyhogy nekem egy megnyugtató, egy örömteli és számomra az én életemre is áldást adó dolog ez, úgyhogy különös hála van bennem, különleges hála van bennem annak kapcsán, hogy téged és családodat ide vezetett az Úr, meg a gyülekezet is felismerte ezt, meg ti is, és így megy tovább. Hát emberileg szólva nem sok mindenki tudnék itt elképzelni, de ez csak az én látásom lenne, de az Isten is ez volt, és téged tudott ide elképzelni, úgyhogy dicsőség az Úrnak ezért. Kedves testvéreim, tisztelt igehallgatók, a numeri könyve, azaz a számok könyve, Mózes 4. könyvének 5. része, az egész 5. rész és a 6. rész is egészen addig a szakaszig, amit felolvastam. Tehát a 6. rész 21. verséig. Ez a két nagy szakasz a közösségi megszentelődésről szól. Szentírás tanít az egyéni megszentelődés fontosságáról, de beszél a közösségi megszentelődésről is. Arról, hogyha egybe gyűlnek emberek, Istennek a gyermekei együtt alkotnak egy eklézsiát, egy gyülekezetet, akkor együtt is tudnak haladni azon az úton, hogy megszentelődjenek. Olvassátok majd el otthon ezeket az általam felolvasott ige szakaszt megelőző két részt, tehát a Mózes 4. könyvének 5. és 6. részét a 21. versig. És ezt a közösségi megszentelődésről szóló tanítás zárja ez az ige szakasz, amit felolvastam, az úgynevezett ároni áldás. Az ároni áldás egy papi áldás. Mit jelent az, hogy papi áldás? Sokféle áldás van a Szentírásban, mondtak áldást az emberek egymás nevére, mi is így köszönünk egymáshoz, de voltak olyan áldások, amit csak papok mondhattak ki, egyénekre, és papok mondhattak ki a közösségre. Az ároni áldás ilyen volt. És különösen is a legfontosabb használata, alkalmazása az ároni áldásnak az volt, amikor az Istennek népe egybegyűlt, összegyűlt, tehát Isten tiszteleten voltak, egybegyűlt néha az Istennek az üldözött népe, vagy a sanyargatott népe, vagy a mindenféle szempontból nehéz helyzetben lévő népe, máskor az ünneplő népe, az örvendező, a dicsőítő népe, és akkor megvolt az egész, jól érezték magukat, dicsőítették az Urat, ige is volt, közösség is volt, és most már haza kell menni. És néhányan mentek haza olyan területekről, üldözték őket. Néhányan mentek olyan családokba vissza, ahol hitetlen emberek voltak, és ő volt egyedül hívő ember, és mentek nehéz körülmények közé, és az egyetlen vigasztalás ebben, vagy a végső vigasztalás ebben az volt, hogy mielőtt szét kell szóródni, mielőtt ki kell menni a pásztornak a védő karjai közül. Hát az Úr Jézus a végső nagy pásztor, de azért az se rossz, ha van pásztor a tejben. Tehát a pásztornak az áldó védő karjai, mielőtt ki kell menni és vissza kell menni, és küzdeni az életben ott, ahol lenni kell, a pásztor elmondja az áldást. És ráhelyezi az Isten nevét a népre. Mert hát ugye így olvastam, hogy így tegyétek az én nevemet a gyülekezetre azáltal, hogy ráteszitek az áldást. Nem kevesebb történik akkor, amikor a lelkipásztor ráhelyezi az Istennek áldását a gyülekezetre, mint hogy ráteszi az Istennek a nevét a gyülekezetre. Ez nagyon jelentős dolog ám. Mert mi a nevekkel egy kicsit másképpen vagyunk. Egyik külföldi Egyik külföldi magyar nyelvű gyülekezetben jártam külföldön, és akkor megkértek, hogy mint vendég tartsam meg a gyermek bemutatót, mondtam, hogy én ezt nem szeretném, az a te dolgod, mert te vagy itt helyben, de hát, hogy a vendég, hogy jó, mondom, megkérdezem, hogy hívják a gyermeket, mert nem ismertem a családot. Elmondták, nagyon szép neve volt, mondom, hú, de szép, tudjátok a gyerek nevét? Nem, azt nem tudjuk. És nagyon csalódtam. Hogy adtátok? Hát jól cseng így a családi névvel. Mondom. Na, mindegy, hát jót választottatok. Az Isten azért nem engedett rosszat választani. Csodálatos neve volt a gyermeknek. A Szentírásban így adták a neveket. Hogy egyrészt, amit adtak neki, hát ma így mondanánk, hogy keresztnévnek, az fejezze ki majd az életét. Fejezze ki azt az életpályát. Az első jó kívánsága az apának, az atyának, a családnak ez volt, hogy olyan nevet adok, hogy arra menjen, ami oda le van írva, hogy az Isten segíti őt, vagy ő Isten ajándéka nekünk, stb. Stb. De örökölték az apának a nevét is. Ott volt az apa neve is, engem Izraelben úgy szoktak nevezni, hogy József ben József, József József fia. Ugye? Az apám neve is ott van, hoho, viszem az apám nevét is. Hát a családi nevet visszük nyilván általában a magyar kultúrában, így van. Arra lehet szégyent hozni. Azzal lehet élni, azzal lehet visszaélni. Van, aki emlegeti, hogy tudod, én melyik családból jöttem? Én ugyan még semmit nem tettem le az asztalra, de hát tudod, a szüleim azt szeretném ide most behozni. És képzeld el, hogy Isten azt mondja, hogy rátehetitek, papok, rátehetitek a gyülekezetre az én nevemet. Mehetnek az én nevemmel. Így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira. Papok rátehették. Papok feladata egyébként nagyon pontosan le van szabályozva az ószövetségi könyvekben, de van egy igevers, ami összefoglalja, hogy mi volt a papok dolga. Mózes 5. könyvének 21. rész 5. versében van ez. Figyeljétek jól, magyar nyelvólákra visszaemlékezünk, hogy a hoggyal mindig célhatározói mellékmondatok vannak bevezetve. 3 ilyen hoggyal bevezető mondat lesz, tehát az a célja, hogy miért lettek papok. Figyeljetek. Tehát 5 Mózes 21.5. Azután járuljanak oda a papok, a Lévi fiai, mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak neki, hogy áldást osszanak az Úr nevében, és hogy az ő ítéletük szerint dőljön el minden per és sérelem. Ez a 3 nagy csoport az, ami összefoglalható volt abban, hogy mi volt a dolga a papoknak. Figyeljétek csak, az Istennek szolgálni, az a papok dolga volt, szolgálják az Istent. Szerintem ezt szeretjük, ennek örülünk, hogy ezt tehetjük. A második a kedvencünk, áldást osztani. Nem jó dolog azt mondani, hogy megszületik a kis újszülött, Isten áldja meg, legyetek egészségesek ezzel a gyermekkel, megáldunk egy-egy házasságot, csodálatos dolog. A harmadik az nehéz, és nagyon nehéz volt a papoknak. Sérelmek és perek esetén dönteni Jahve nevében. Azt mondani a testvéreknek, mint akinek semmi más hatalmad nincs, csak az, hogy Isten embere vagy, hogy ez nem volt jó. Ez nem volt becsületes. Ez nem volt etikus. Ezt nem így kellett volna. Ezt másképp lehetett volna. Az anyagiakkal így bánjál, az emberekkel így bánjál, a családoddal, a gyerekneveléssel, a házasságodban, stb. Na ezt nem szeretjük a gyülekezetekben. Nagyon nehéz dolgok. De hát nem az Ószövetségben élünk már, hanem az univerzális papság időszakában. Tehát itt mindenki pap ebben a teremben. Van lelkipásztor, és nem mindenki lelkipásztor, és ez jól van is így. Van lelkipásztori szolgálat, van lelkipásztori elhívás. De mindenki pap, tehát ez a dolgunk mindannyiunknak. A magunk környezetében papkodni. A te családodban. A munkahelyeden. Akik között mozogsz. És aztán, amikor idejössz, akkor az, akit lelkipásztornak hívnak, hát neked is kell, hogy legyen egy papod. De a magad környezetében, lehet, hogy abban a tankörben, ahova jársz, a főiskolára vagy egyetemre, ott neked kell. És néha ezt nem hívő emberek között kell végezzük. Lehet, hogy valamelyikőtöknek még ilyen az egész családja, vagy az a környezet, amiben él. Úgyhogy nagyon fontos nekünk, hogy kell nekünk az Isten nevét az emberekre rátenni, és hogy az Ároni áldás az mit jelent nekünk ebben a helyzetben, különösen most a háborús időszakban. Az Ároni áldás az ugye 3 igevers, és mindegyik egy párt mond. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg. Ragyogtassa rád az arcát, és adjon neked kegyelmet, vagy legyen könyörületes hozzád. Fordítsa az Úr az arcát tereád, és adjon neked békességet. Abban a 3 pontban, ami az ige hirdetés további része lesz ezután a bevezetés után, ebben a 3 párra szeretnék célozni, és arra, hogy mit jelent nekünk elsőképp, és hogy tudjuk mi ezt másoknak átadni a magunk környezetében, Hát, háborús fenyegetés közepette. Az első így szól, hogy Isten képes az ő népét megáldani és megőrizni háborús fenyegetések közepette. Áldjon meg téged az Úr, és őrizze meg. Az Isten képes téged, az ő népét megáldani és megőrizni háborús fenyegetések közepette is. Ez a gondolat, az ároni áldásnak ez a különleges üzenete már régóta bennem van, de régebben úgy fogalmaztam ezt, hogy képes megőrizni a világméretű pandémia idején is. Talán még erősebb, még kontrasztosabban kell elénk jöjjön ez a gondolat, hogy háborús fenyegettetés közepette is. Ha az ő neve rajtunk van, így tegyétek az én nevemet a gyülekezetre. Mi Csillával nagyon korán házasodtunk, csodálkozom is, hogy meg mindig kitart mellettem. Nagyon csórók voltunk, nem volt semmink, laktunk egy szobában, az anyósoméknál, a nagymamának az eltartói voltunk, semmi nem volt, úgyhogy örültünk, amikor az volt, hogy egy hónap a végére volt 2000 forint. Abból építettük mindig a kis életünket, azért még lehetett akkor egy ilyen éjjeli lámpát kapni, emlékszem az elsőt. Megvettük egy olcsóbb üzletben, az egy olcsóbb üzletben lehetett kapni azért egy lámpát. És hát tényleg nagyon-nagyon kezdetlegesen indultunk az életbe minden területen, anyagilag is, meg mindenhogy. Úgyhogy néhány évvel ezelőtt nagyot gondoltam, amikor elérkezett a 25 éves házasság évfordulónk, és azt mondtam a Csillának, hogy figyelj, az esküvünk is nagyon szerény volt, otthon volt az udvarban, meg szóval minden ilyen kis, ilyen nagyon-nagyon-nagyon low-enden ment minden. És akkor mondtam, hogy elviszlek, kimegyünk Izraelbe, most csak mi ketten. Istennek kegyelméből én számos alkalommal járhattam ott utakat is, vezethettem, sok kapcsolatom van, úgyhogy jó minőségben tudtam találni olyan helyeket, ahol meg tudunk szállni, ment oda fapados járat, úgyhogy ezt meg tudjuk csinálni. És az egyik örömteli dolog volt, amit megtehettünk, hogy úgy megújítottuk Isten előtt a mi házassági fogadalmunkat a Gecsemáné kertben. Ott úgy csak úgy áthajtják az embereket, de mi oda letelepedhettünk, pokróccal leültünk, beszéltünk az őrrel, nagyon-nagyon jó volt a dolog. És ott vettem egy új pár jegygyűrűt magunknak. Amikor mi összeházasodtunk, hát azt hiszem, akik a 90-es években már úgy tudatuknál voltak, úgy éltek, tehát viszonylag felnőtt korban, tudjátok, hogy mit jelent az, amit mondok, hogy török aranygyűrűt vettünk. Az valami olyasmit jelentett, hogy azt mondták, hogy 14 karátos, de hát na, már az is ennyi túlzással volt. És akkor most, amikor kimentünk, akkor Bogika, tedd be azt a gyűrűs képet, kérlek, drága. Akkor ezt a gyűrűt vettük meg, itt van az én ujjamon is, meg a Csilláin is. Igaz, hogy ez is csak ezüst, de különleges szöveg van rajta. Felolvasom, hogy az elejét látjátok, az enyémen ezt látom. Javrhecha Hashem vöismerecha. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ugyanakkor, ha ránéztek, tanult barátomnak mondom, azt látja, hogy a második szó, ugye hát jobbról haladunk, az első az ott van, a Barák igéből, áldjon meg, de nem az van írva, hogy az Úr. A zsidók olyan tisztelettel voltak Isten nevére, ezt általában ismeritek ezt a történetet, vagy a történet elejét, hogy amikor le volt írva az Isten neve egy szövegben, egy liturgikus szövegben, az volt odaírva, hogy Jahve. Ők ezt véletlenül sem mondták volna ki. Tehát mentek oda, olvasták volna ezt, és megóvják az Isten tiszteleti felolvasókat ettől a bűntől, hogy az Isten nevét, hogy Jahve, hogy ezt kimondják. Ezért azt csinálták, hogy itt a mássalhangzókat látjátok, a magánhangzóknál nem a saját magánhangzóit írták oda, hanem egy helyettesítő szóét, az Úr. Tehát oda az volt írva, hogy Jahve, de azokat a betűket tették oda, hogy amikor látta az illető, akkor azt kellett felolvasni, hogy Adonai. Az Úr. Ebből keverték össze aztán, hogy Jehova, aminek úgy nagyjából semmi értelme nincsen. De lényeg az, hogy amikor az olvasó olvasta, akkor azt kellett olvasni, hogy Adonai, tiszteletből. Az Isten nevét nem olvassa föl. De ide még ez sincs írva. Itt az a kicsi kis, nagyon rövidke szó, az a Hashem. Áldjon meg téged a név. Nem, hogy az Isten nevét nem mondja, nem, hogy a helyettesítő szót, hogy az Úr, hanem hát még azt sem merem belevésni egy gyűrűbe, felolvasni, még olvasnám, de amikor én írom le, még azt sem merem tiszteletből. A név. Tamás még azt is látja, hogy még az sincs kiírva, hogy a név, hanem az van, hogy a, és van egy apostrof. Tehát azt se írja le, hogy a név. Áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Ilyen tisztelettel, ilyen szeretettel. Ilyen belső dicsőítéssel jöttek oda, hogy az Isten nevét hogyan használom. És akkor azt mondja az Isten. Hogy tudjátok mit? Legyenek papok, legyenek pásztorok, és ti rá tehetitek az én nevemet az emberekre. Azt a nevet, amit nem illik felolvasni, amit leírni egy gyűrűre vagy valamire, hát még az se, hogy név, ezt a nevet rá tehetitek az emberekre. És mit fog ez csinálni? Mi által hogyan fog ez működni? Hát úgy, hogy az áldás és a megtartás működik az életükben. Az ároni áldás éppen ezért ez a három vers, ez a három pár a legelső szavával a legfontosabbat mondja, a legelső szó a legfontosabb, az áldás. Áldjon meg téged az Úr, stb. Stb. Mi az áldás? Az áldás Isten ajándéka, isteni ajándék az ember életében. Valami olyasmi, amit hogyha ha odaad nekünk ajándékként, az valami jót fog velünk tenni. És ebben a három párban elmagyarázza, hogy mi ez. Mik ezek a jók, amit az áldás tehet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, vagy tartson meg téged. Ez a két fordítás megy ebben. Emlékeztek? Isten tiszteleti záró áldás volt ez. Ezért nagyon-nagyon fontos képet hordoz. Vége az összejövetelnek, amikor együtt vagyunk, amikor erősek vagyunk, amikor szeretjük egymást, amikor egy értéken osztozunk, amiben vagyunk, és most megyünk vissza. Közép-Ázsiában elég sokat járok az Isten kegyelméből a sztán országokba, ott ezek iszlám országok, ráadásul posztkommunista iszlám országok, az evangéliumi keresztjének nagyon komoly üldöztetésben vannak. Ők ezt élik át, amikor az engedélyezett egyórás Isten tiszteletük van, mindenki, aki regisztrálja magát, az se könnyű, egy óra van az Isten tiszteletre, mondjuk 10-től 11-ig, nem 10 óra egyre jönnek, de 9:59-re sem mehetnek oda, mert még nem engedélyezett, akkor elviszik őket a titkos rendőrök. 10-re jön oda mindenki. 10-re, és 11-ig vannak ott, utána haza kell őket zavarni, mert 11 óra, 1 perckor már illegális gyülekezés van. És amikor elmennek haza, és elmondja a lelkészük az áldást, hogy tartson meg, vigyázzon rátok, őrizzen meg, hogy jövő héten is itt legyetek. Ők elég jól értik. Még én se értem ott elég jól, ők értik. Hogy nagyon kell, hogy most a szétszóratásban tartson meg az Isten. Egy kicsit azért még nem sokat, de két szó erejéig ma nyelvészkedni fogunk. Nem tudom kikerülni. Nem tudom kikerülni, hogy megtanuljunk még két héber szót. De tudni fogjátok mind a kettőt, vagy ismerős lesz mind a kettő. Egyszerűen a 21. századi ember nyugati elme nem tudja megérteni különben az üzenetet. Ez a szó, amit mi itt így fordítunk, hogy őrizzen meg az Úr, ez a Samár igéből származik. Ez még hagyján, de az meg a Samír gyökből jön. A Samír pedig azt jelenti, hogy tövis. Egy szúró tövis. Aki járt már Izraelben, tudja, hogy nem olyanok ott a szúró tövises bokrok, mint Magyarországon. Itt is elmész kirándulni, bizonyos helyeken fönn is akadsz valamin, és akkor látod, hogy egy ilyen kis 3-4 milliméteres kis akármi beleakadt a jacketbe, jaj, meghúzta a szálat. Izraelben az egy ilyen 3-4 centiméteres és szinte törhetetlen a tüske, Krisztusnak is ilyenból volt tövis koszorúja. Ez a szó az alapja annak, hogy őrizzen meg az Úr. Akik olyasmi idősek, mint én, vagy idősebbek, azok emlékeznek a politikából arra néven, hogy Jicák Samír, ő nagy tüske volt. Az Isten népe, választott népe ellenségeinek szemében, ő igazi tüske volt, ő szúrta őket, ahol tudta. A Samír a tüske. Amikor azt mondja a Biblia, hogy őrizzen meg az Úr, a tüske képét hozza nekünk. Hát ez meg vajon miért van? Amikor ezek azok a bizonyos izraeli tüskék, hát elég szépek, elég becsületesek, ilyenbe begabajodni nem lenne jó. Amikor a pásztorok ott összeszedték a környéknek, a falunak, vagy a lakóközösségnek a juhait, és elvitték legeltetni, nem a szomszédba kellett vinni, el kellett menni messzire, mert nem volt elég fű. Mondjuk Judea pusztájában. És amikor megérkeztek egy jó területre, azt mondták, jó, itt egy 2-3 napig itt maradunk, majd addig itt lelelkedik a juhok a füvet. De hát estére, mi lesz este? A vadállatok elhordják a juhokat, meg el is kóborolja magától. Hogy tudja a pásztor megtartani? Ahol voltak kövek, ott kőből épített egy kerítés, tulajdonképpen nem magasat, csak egy ilyet, összehordta a köveket, hagyott egy ajtó bejáratot, ő meg befeküdt oda. Ő döntötte el, hogy bejár és kijár, és legelőre talál a juh. De voltak olyan helyek, Judea pusztájában most is vannak, vagy nagyon nagyok a kövek, vagy olyan picik, hogy te abból nem építesz semmit. Akkor elment a pásztor, körbenézett és megkereste ezeket a töviseket. Képzeljétek el, saját testének felsebzése által letördelte, összetette, és ezekből épített egy ilyen karánféleséget. Este beterelték az összes juhot oda, ő meg befeküdt az ajtóba. Ő meg ott aludt. azon nem ugrottak ki, a juhok nem mentek ki, vadállatok nem jöhettek be. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg, tüskézzen meg téged. Tüskék által őrizzen meg téged, tartson egybe, áldjon meg téged az Úr, és úgy tartson meg, hogy közel maradj a nyájakhoz. Hogyha elmennél, az fájjon neked. Ha kell, akkor megsebezzen az téged. Sőt, a pásztort sebzi meg leghamarabb, amikor megépíti ezt neked, mint Isten eszköze, mint Isten kezében egy eszköz. A pásztor így képes megtartani az ő népét. És újra mondom, Jézus Krisztus a főpásztor. Ő a mi végső főpásztorunk, mi csak bojtárok vagyunk ő mellette. Testvérem, te se csodálkozz, hogyha néha Isten tövisekből építi meg, szedi össze azt a kerítést számodra, ami azután téged nem enged elkóborolni, ami visszahúz, visszatart az elveszéstől, és ő hozzá és a szerető testvérek közelségében tart. Az elmúlt 3 hétben megismerhettünk olyan ukrán város neveket is, amit előtte nem hallottatok. Az egyik nagyon gyakran emlegetett a Kherson. Az én menetrendem szerint minden április végén Khersonban tanítok. Idén nem fogok, mert már az épület sincs meg. Egy kedves idős barátom építette, Zsenya, azt a gyülekezetet, ahol ott tanítunk. Isten kegyelméből többször járhattam ott, ez pont a Krím-félsziget fölött van. Ha megnézed majd megnézed a térképet, úgyhogy minden az elmúlt 8 évben ott ezt láttam, hogy rengeteg katonai erő volt, és mindig voltak ilyen egy-egy idelövés, odalövés, akármi. Képzeljétek el, hogy Zsenya 20 éves korában elkezdte plántálni azt a gyülekezetet, nem tagja valami nagy amerikai vagy más hálózatnak, hanem ő ott úgy szépen ukrán emberként az ukránok között, ma 1000 tagú. Na de ő 90 éves. Ennyi idő alatt épült így föl. És nagy a bölcsessége neki, úgyhogy a háború előtt ő már heteken keresztül szerezte be a konzerveket, vizet, élelmiszert, stb. Hát ilyen nagyon szociális, tehát ilyen betonból épült, de van egy szép nagy gyülekezeti épület, én is ott szoktam tanítani, és azt fölrakták plafonig az étellel. Minden pénzüket beletették, a gyülekezeti tagok, a gyülekezet, minden. És amikor már egy hete zajlott a háború, akkor tudtam vele értekezni, és kérdezem, hogy mi van, és azt mondja, hogy annyira megáld minket az Úr, mert azt mondja, hogy az egész városrészt, nem tudom, a városnak talán az 1/3, mi látjuk el élelemmel, a mi gyülekezetünk, ingyen adjuk, osszuk szét mindenkinek. Aztán a második héten már rosszabb hírek jöttek, ott már kapott találatot a gyülekezeti épület, az a szárny, ahol a tantermek voltak, az már nincsen meg. De amikor utoljára ott taníthattam, az 2 éve volt, a Covid akkor már itt volt velünk, de ott még lehetett, akkor az egyik ottani hallgatóm, aki most lesz gyülekezet plántáló, amúgy PhD-je van, gazdasági és egyetemen tanít, és itt meg tanul, mert van benne alázat, hogy tanuljon, hogy szolgálja az Urat, és ő mondta, hogy többeket lőttek le a krími háborúban, meg sérülések voltak a családjában, és veszteségek. És akkor mondta ezt nekem, hogy Joseph, itt nagyon tövises az élet. Itt nagyon keskeny az út, érezzük ezt, de megtart az Úr. És ezért nem hagytuk még előtt eddig. Ő akkor ezt mondta nekem. Mikor most készültem, visszajött ez az emlékezetemben. Aztán a másik Harkiv városát, Harkov-Harkiv, ukrán-orosz kiejtés szerint, ott van az a barátom, Jevgeni Molocsin, aki 15 éve a tolmácsom Ukrajnában. Vagy amikor Bécsben tanítok, és ukrán csoportom van, de ő oroszra is tud fordítani. Képzeljétek, egy 45 éves, nem tökéletes az egészsége, de hát most már be is sorozták. Lelkipásztor, meg teológiai tanársegéd. 3 tinédzser gyermekét itt Magyarországon keresztül menekítettük ki, aki járt, és többen jártatok kint a TCM-nek a székhelyen, a professzori szállásokon mindenhol teli van a menekültekkel. Először azok családjait vittük oda ki, akik a kinti barátaink, aztán meg mindenki van, meg forog ez össze-vissza. De ő nem jöhetett. A feleségem azt mondta, hogy hát én meg kell, hogy érzelmileg támogassam a férjemet, akkor még nem is tudták, hogy besorozzák, csak hogy nem jöhet ki az országból. Úgyhogy most szerdán már volt egy orvosi alkalmassági vizsga, azt mondja, hogy mindenki, aki él és mozog, az alkalmas. Meg is kapta a felszerelését, mondta, hogy ezután már nem jönnek üzenetek, mert telefont oda már vinni nem lehet. Akkor fotózkodnának a geotag információ alapján, pedig akkor meg bemérnék őket. Tövisek ezek, tövises dolgok tarthatnak bennünket Isten közelében, és tudjátok úgy, hogy hogy ezek a tövisek megszúrnak. Ezek fájnak. Lehet, hogy neked valami egészségügyi állapot ez, anyagi helyzeted. Jelenleg még csak a háború híre a mi területünkön, meg annak a gazdasági hatásainak előjelének az előszele. Lehet, hogy szúrósabb is lesz még, hosszúak ezek a tüskék. De szeretetből van. Isten szeretetből adja. Vagy engedi meg. Nem ő csinál minden gonoszat, ugye ma ebben nem tudunk bele menni hosszan. De a célja rajtunk sosem az ítélet. Ha te most szenvedsz valamitől, az nem az Isten ítéletéből van, ha Isten gyermeke vagy. Mert nincsen többé kárhoztatása, vádlása senkinek, aki Krisztusban van. Hanem az Istennek valamiféle szeretetteljes figyelmeztetése, formálása. Ha most nagyon szúr valami tüske téged, vagy kínoz, vagy megkínzott az elmúlt időszakban, az Isten kegyelmes üzenete. John Piper ezt mondta a koronavírusra is. Azt mondja, hogy ha beleesel, megbetegszel benne, meg meghalnak családtagjaid, meg magáról is azt írta, mert egy súlyos kezelés után került a betegségbe, ha ebben meghalok, az Isten szeretetéből lesz. Hogy a fókuszomat még inkább a mennyek országára vigye oda. Nem ítélet az Isten népén, ha tüske van, hanem az Istennek a megőrzése, megtartása. Na ugorjunk a másodikra, mert ide tették nekem ezt a nagy számlálót, akkora számjegyekkel mutatja, hogy mennyire fogy az idő, hogy rossz nézni. Jó, menjünk a másodikra, a második párra. Hogy is volt ez, hogy ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, és adjon neked kegyelmet, vagy könyörüljön rajtad. Ezt így fogalmaznám, hogy Urunk arcának ragyogását, és az ő kegyelmét élvezhetjük, a háborús fenyegettetés közepette is. Amikor betegségek vannak, pandémia van, vagy a háború a szomszédban van, vagy ha még benne is lennénk, vagy ha egyszer, majd valamikor esetleg benne leszünk. Testvérek, néha nem az a legnagyobb baj, ami a legnagyobb baj. Néha a legnagyobb baj az, hogy a legnagyobb bajban azt gondoljuk, hogy senki nincs velünk. Hogy az én problémámat senki nem érti. Hogy az én problémámat senki nem látja, mert nem is akarja nézni, mert elfordítja a fejét. Senki nem tud, és senki nem akar nekem segíteni. Sőt, úgy tűnik, hogy az Isten sem lát engem. Nem vagyok az ő látóterében, nem lát engem. Valahogy bekerültem az Isten háta mögé, és nem látja a bajomat. Ez sokkal kínzóbb baj, mint a legnagyobb baj. A legnagyobb baj nem a legnagyobb baj, hanem az, hogy egyedül vagyok-e. Elhagyott-e engem az Isten? Elfordította-e az arcát rólam? Ez egy borzasztó kínzó érzés tud lenni, és akkor az áldásban pedig jön ez a nem csak ígéret, hanem maga ennek a kívánása, hogy ez így legyen, hogy a Teremtő az ő arcát fordítsa rád, sőt, itt most az van, hogy ragyogtassa rád. Ne csak, hogy mögé kerüljél az ő látőmezein kívül, nehogy ez legyen, hanem a látókörébe legyél, de még ragyogjon az az arc, amikor rád tekint. Ezt kívánja ebben az áldásban. Na, hát figyeljetek, Istennek nincs arca. Az Isten lélek. De az Istennek van egy csomó olyan tulajdonsága, amit nem tud másképpen elmagyarázni a Szentírásnak az írója, mint hogy emberi tulajdonságokkal ruházza fel ezt az Istent. Úgyhogy én úgy mondanám, hogy ha az Istennek lenne arca, akkor az feléd fordulna és ragyogna. Az Isten olyan szeretettel van te feléd, hogy amikor rád néz, akkor mosolyog. És ragyog a tekintete, és ragyog a mosolya, mert téged láthat ez az Isten. 3 hete a Tolmási Bibliaiskolában tanítottam, missziói stratégiák volt a tantárgy neve, mindig a másodikosokat tanítom, ott is vannak most 20-an. Elsőseik a Bibliaiskolában vannak 30 heten. De a másodikosokban összesen 2 voltak magyarok, és volt ott mindenféle, ott van ott brazil, meg perui, amerikai diákok is tanulnak itt, és volt egy csomó ukrán. Ez 3 hete volt, 3,5 hete most már azt kell mondanom, és mondták, hogy hát sötét fellegek gyülekeznek az országunk fölött. Ezek fiatalok, úgyhogy valamennyit azért tudnak, sok mindent tudnak, de olyan 21-22 évesek ők. Sötét fellegek. De hogyha az Isten nem hagy el majd minket, mondták magukra és a gyülekezeteikre, akkor rendben lesz. Én is azt gondolom, hogy ez így van. Hogy csak az Isten háta mögé ne kerülj be, ha ez egyáltalán lehetséges. Meg hogy ne így gondolkodj erről. Az Isten arcának az említése gyakorlatilag arról beszél, hogy érezhető, átélhető, megtapasztalható hogy ez az Isten velünk van. Tudjátok, hogy ez mennyire fontos? Annyira fontos, hogy Mózesnek így kellett imádkozni, amikor vívódott, amikor megkapta az Istentől az elhívását, akkor ez volt az ő vívódó imánya, 2 Mózes 33.15. Mózes így felelt, ha az arcod nem jár velünk, ne is vigyék ki innen minket. Ki tudod ezt mondani? Hogy ott van az a gond, baj, hitelcsapda, akármi, amiben benne vagy, akármi. Valószínűleg úgy kezdesz imádkozni, mint én is, hogy csak ettől szabaduljak meg, ennél rosszabb nem lehet. De eljutsz-e odáig a megszentelődés útján, hogy Istentől azt kéred, hogy tudod mit, atyám, mostanra megértettem, nyüglődtem sokat, csak azt akartam, hogy ezt add meg nekem, szívem vágyát, vagy ez ne legyen, vagy az legyen. Nos, eljutottam oda, hogy tudod mit, ha az lenne az ára, hogy megadhatod nekem, de az arcod nem jöhetne velem, akkor inkább ne. Akkor inkább hadd maradjak abba a bajba. Hadd maradjak abba a nehézségbe, ha az arcod ott velem van. Akkor inkább ezt választom. Ha ez az ár, nem mindig ez az ár. Van olyan, hogy ki lehet szabadulni valamiből, és az Isten veled megy. Jaj, de jó, az a legjobb. De nem mindig ez van. Valamire vágysz, valamit nagyon szeretnél, a szíved vágya, akármi. Vagy éppen az, hogy valami múljon el. Egy iszonyatos betegség, egy diagnózis, amit kaptál, stb. El tudod eddig vinni magadat az Isten közelségének megtapasztalásába. Hogy tudod mit, atyám, én nagyon szeretném ezt, de ha ez lenne az ára, hogy az arcod, az nem tudna rám ragyogni ebben. Inkább bukjak több milliót anyagilag. Inkább legyek ebbe a betegségbe. Inkább ne haladjanak előre a dolgaim. Inkább ne legyen az én feleségem az a gyönyörűséges kislány, az a jóképű pasi, ne legyen a férjem, az a, csak ne épüljön a cégem, vagy a házunkon ne sikerüljön megcsinálni ezt a fejlesztést, vagy akármi. Ha az arcod ezen nem tud ragyogni, akkor nem kérem. Akkor inkább ne legyen. Mózes el tudott eddig jutni, és ki tudta ezt mondani. Két hete, ez most már 3 hetet kell mondani, amikor pontosan, amikor kitört a háború. Mi 2 évente tervezzük előre az országigazgatói találkozónkat. Együtt voltunk minden 45 országból. Akkor tört ki a háború. Ott van az ukrán, ott van az orosz, ott van az örményországi barátunk, Aszatúr, ugye, aki baptista Európai Szövetségnek volt az elnöke, Magyarországon is járt sokat. Ő hozta a fiát, aki hegyi karabahi háborúból most megmenekült, és életbe maradt, ahol a török drónok szedték szét az embereket, és ott volt a török vezető barátunk Murat, és ott ült, és együtt imádkoztak kézenfogva. Akkorra, 2 évvel ezelőtt, akkorra terveztük ezt dátumban, nem könnyű ám ezeket az elfoglalt embereket összerakni egy hétre, Ausztriába, pont amikor kitört a háború. És kéz a kézbe, imádkoztunk, az egész hét az volt, imádkoztunk, szerintem volt 3 fél óra megbeszélés. Csak ima volt. Néma imádság, vezetett imádság, bibliaolvasás. Csak azt kértük Istentől, hogy mi nem tudjuk ezt megoldani, senkik vagyunk világi szempontból. Csak legyél kegyelmes, csak a jelenlétedben maradhassunk. Mi, meg a te néped, a ránk bízott gyülekezetek, azok az emberek, akikkel foglalkozunk. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr. És ugye az ellentét párokban mindig jön a következmény. És ennek következményeképpen legyen hozzád könyörületes, vagy adjon neked kegyelmet, fordítás kérdése. Hát ez meg mi? Mi a kegyelem? Sok definíció van, az egyik legrövidebb, legütősebb, én szeretem. Ki nem érdemelt jó tétemény? Az a kegyelem. Ki nem érdemelt jó tétemény? Tehát amiért annak következményként, hogy ragyog az Isten arca rajtad, mert olyan az életed, hogy arra lehet ragyogni. És akkor is tőle már ez is kegyelem, hogy mégis észrevesz, és mégis ragyog rád. Ennek következményeképpen pedig egy könyörülés. Egy kegyelemadás legyen. Tudjátok, ez meg honnan jön? Két magyarázatot is mondok, az egyikben visszarepülünk az időben, másik meg akár a napokban. Mikor a királyok tettek igazságot régen, akkor volt ez a nagy trónterem, ahova bevezették az egymással pereskedő embereket, ám ott volt ám mitől félni. Tehát 2 szomszéd, ilyen kis apróságokon a csirkém átment, a disznó leharapta a fejét, vagy akármilyen egyéb ilyen horror sztori. Bejött a 2, perelték egymást, ott valamelyik nagy büntetést fog kapni, és a király majd úgy szubjektíven úgy azt mondja, hogy neked van igazad. Akkor jöttek azok is, meg mindenféle, ott leültek, katonák körbeették, és akkor a király méltóztatott beérkezni, és akkor jött be, és így nézett végig, már is mekkora tömeg van, és képzeld el, amikor ez sok ember, és mindenki rinyál, hogy itt most csomót nyerhetek, vagy elveszíthetem a fejemet, szó szerint, lenyakazás. Akkor egy király végignéz, és képzeld el, hogy így körbenéz, hogy valaki így rámosolyod. Azt mondja, hogy wow, én már megúsztam. Rám ragyogtatta az arcát. Én már rendben vagyok. De hogy egy másikat is mondjak, mi a házi bulik korában voltunk fiatal, most is fiatalok vagyunk, na a Csilláira azért ezt mondanom kell, de a házi bulik voltak akkor. Tehát házi bulikba jártunk, azok a dolgok mentek ott, és akkor képzeld, hogy együtt van 30-40 fiatal, fiú, képzeljétek el, hogy ott van az a legszebb lány, akiben nagyon-nagyon szerelmesek vagytok. Lányok, meg képzeljétek el azt a szuper jó pasitot, meg minden. Akkor mindenki beszélget, mindenki, minden, és akkor azt mondta, hogy rám nézett. Tényleg is hogy nézett rám? Így, nem. Akkor gázolt. Tudja, rám nézett, és kivillantott azt a gyönyörű fogsorát. Rám ragyogtatta az arcát. Aztán úgy ment tovább azért, és visszanézett meg. Én rám ragyogtatta. Jaj, hát akkor a mennyekbe érezted magad. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és ennek egy természetes túlcsordulása következményeképpen neked ítéljen az ügyedben. Téged válasszon. Adjon neked kegyelmet, ha terhelnének is dolgok. A kegyét adja neked a te szíved választottja. Aki rád mosolygott, az Isten tegye ezt veled. Urunk arcának világosságát, mert olyan is van, hogy világosítsa meg rajtad az arcát. Tehát ezt a ragyogását és az ő kegyelmezését, kegyelmét élvezhetjük. Isten népeként a háborús fenyegettetés közepette is. Na és még a harmadik, hogy teremtőnk felénk fordítja az arcát a háborús fenyegetésben is, és ez ad nekünk békességet. Mert hogy így szól ugye ez a harmadik pár, hogy fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amikor Zsanyát megkérdeztük, őt már ki lehetne hozni, mert 90 éves a lelkipásztor bácsi, meg a családját, hogy ő jön-e, hogy mennyire számoljunk itt a Magyarországon való átautóztatással, meg Bécsben, mondta, hogy tehát én nem jöhetek. Hát nekem ott van a gyülekezetem. Pedig ő jöhet, átengedik, 90 éves bácsi, hófehér a haja. Én nekem ott van, de nekem békességem van. De Zsanya, bombáznak! Békességet? Azt én békességem van, békességben vagyok. Hát ez hogy lehet? Hát úgy, mint ez a kifejezés, mert mondtam, hogy még egyet tanítok, de nem kell tanítani, mert ismeritek. Ez a shalom. Tedd ki a képet, kérlek szépen, Bogi, hogy lássuk a shalomot is. A shalom, azt általában így fordítjuk, amikor a héber szövegben, hogy békesség. De ennél sokkal többet jelent. Testi, lelki, mentális, emocionális, szociális háborítatlanságot, jólétet, nyugalmat jelent. Tehát egy nagyon maximalista kifejezés. Ma fiúk úgy mondanátok, hogy amikor minden kerek, amikor minden nagyon jó, minden rendben van. Mikor van ilyen az életben? Mikor van ilyen? Van-e ilyen valaha is? Tudjátok, Izrael népének ez volt a legkedvesebb köszöntése. Shalom, shalom, shalom alechem, a béke legyen te veled. Izraelnek a shalomot szinte mindig kizárólag háborús fenyegettetésben kellett megélnie. Nagyon kevés békességes év volt. Nem nagyon voltak olyan időszakok, amikor éppen nem támadta az ellenség őket, amikor nem lett volna éhínség, amikor nem lett volna dögvész az állatokon, vagy éppen ne lettek volna embereket veszélyeztető rizikók. Kedves testvérem, tisztelt ige hallgató, te se abban reménykedj, hogy mindig bőségben leszel anyagilag, és tökéletes lesz az egészséged. Na az a baj, hogyha ebbe reménykedsz, meg ebbe az iszonyatos tévtanításba belekerülsz, hogy akkor van rajtad az Isten áldása, hogyha tökéletes shalom van, tehát anyagilag is szuper minden, az egészséged is a legjobb, semmiféle terhed, nehézséged nincs, azon nagyon vigyázz, mert nem csak egy tévtanításban hiszel, hanem egy óriási bajt húzol magadra, házastársadra és gyermekeidre. Miért? Mert Isten megadhatja bárkinek. Bármikor, bármennyi ideig. De mi van, hogyha ez nem jön? Akkor tudod, mi lesz a legnagyobb baj? Nem a legnagyobb baj lesz a legnagyobb baj, hanem a legnagyobb baj az lesz, hogy azt gondolod, hogy hát akkor most az Isten is elhagyott. Eddig volt egészség, eddig volt szép ház, jó autó, most ezek valahogy megbicsaklottak, akkor az Isten elvetett. Akkor nem lehet más csinálni, mint a Dunának menni, itt inkább a Tiszát kéne mondani. Tehát ezért csinálják ezt emberek. Mert akkor ez van benned, mikor egészséges képed van. Csak ezt az egy szót ismered, shalom, az mit is jelentett? Hogy Isten békességet ad Zsanyának úgy is, hogy már nincs gyülekezet. A fele már Nyugat-Európában van, talán sose fog visszajönni. Aztán ki tudja, mennyi halt meg, vagy fog meghalni. Lesz-e épülete, egy életmunkája. Egy életmunkája. És békessége van. Vagy Izrael, amikor azt mondta, hogy shalom nektek, elköszöntek, és mentek vissza olyan helyekre, ahol lerohanták őket azok a barbár törzsek, akik a környezetükben éltek. És az volt, hogy Shalom Alehem, találkozunk jövőre Jeruzsálemben. Így köszöntek el egymástól. Isten adhat nekünk békességet ilyen helyzetben is, és ezt azáltal teszi, hogy az ő szerető arcát felénk fordítja. Még van 57 másodpercen. Ezt a harmadikat így foglalnám össze, hogy teremtőnk tudatosan szeretettel felénk fordítja arcát, ragyogtatja ránk az arcát, és ez ad nekünk békességet, akkor is, ha a külső körülménycsoport az nem is adna. Úgyhogy végezetül az ige hirdetés végén, hadd olvassam fel most nagyon-nagyon lassan ezt az áldást számotokra. Hajtsuk meg ahhoz a fejünket, és úgy ízlelgessük ezeket a szavakat. Istennek népe, most az Istennek nevét rátok helyezem. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az Úr az ő arcát te reád, és legyen kegyelmes hozzád. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Testvérem, visszaadom neked a szót a imádsághoz, vagy amilyen módon menjünk tovább.
Urunk, hálásak vagyunk neked a te szolgádért, a mi testvérünkért. Köszönjük az igét, amely eljutott hozzánk a mennyből. Hálásak vagyunk a bátorításért, Urunk, és azért a kegyelemért, hogy a te neved lehet rajtunk. Urunk, nem akarjuk megspórolni a tüskéket, a töviseket, hozzád akarunk tartozni, még akkor is, hogy a tövisekkel óvsz meg bennünket, és így őrzöl. Köszönjük a te mindenre kiterjedő békességedet, és Urunk, mi is azt kívánjuk, azért könyörgünk, ahogyan már sokszor elmondtuk ezen a helyen, és újra ismételni akarjuk, hogy egy tapottat sem akarunk menni, anélkül, hogy nem jönne velünk a te arcod. Könyörgünk, Urunk, fordítsd és ragyogtasd ránk a te arcodat. Jézus hatalmas nevében. Amen.